Judit.
Erős inflációs adatot tett közzé tegnap a Központi Statisztikai Hivatal. A márciusi 8,5 után áprilisban már 9,5%-os volt az egy évvel korábbi időszakhoz képest a pénzromlás mértéke. A drágulás ténye persze senkit nem lepett meg, aki bevásárol, de az nem mindegy, hogy mi áll a folyamat hátterében, az pedig még kevésbé, hogy meddig fokozódhat még a drágulás üteme. A kérdések megválaszolására Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét kérem ma reggel, aki telefonon csatlakozott hozzánk. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ez a 9,5%-os, a statisztikai hivatal által kimutatott 9,5%-os inflációs adat, ez a térségben milyen adatot, vagy milyen arányt képvisel, milyen számot képvisel?
Igen, valóban, hogyha valaki csak itthon vásárol, akkor látja a hazai inflációs folyamatokat, és azok valóban nem olyanok, amilyeneket látni szeretnék, de azt kell látni, ennek nemzetközi okai vannak. Ugye részben a COVID-válság utóhatása, minden pandémia így hat egyébként, hogy először csökken az inflációs szint, ezt láttuk 2020-ban, és aztán megugrik, ugye itt vagyunk most, és a háború a másik ilyen faktor, ami ugyanígy hat az inflációs szintekre. Az első közvetlen hatás az, hogy megemeli az inflációt. Most ez a két hatás egyszerre van a világban, és ez kiegészül egyébként Magyarországon egy harmadik hatással, a nagyon dinamikus bérnövekedéssel, ami egyébként is ugye vezetők voltunk Európában, az első között álltunk eddig is, de azért 2022-ben számos olyan dolog történt, mind a nyugdíjemelések, mind az, hogy visszakapták a gyermekenemelők a személyi jövedelemadójukat, tehát rengeteg olyan emelések történtek, amik szintén bővítették a lehetőségeinket, és ez is nyilván hat az árnövekedésre. Viszont azt is látni kell, hogy Magyarország az keményen küzd az infláció ellen, és ennek eredőjeként, hogy válaszoljak a kérdésre is, a magyar inflációs ráták azok kifejezetten jónak számítanak. Tehát bármennyire úgy tűnik, hogy most magasak ezek az értékek, legalábbis ahhoz képest mindenképpen, amit megszoktunk az elmúlt 10 évben, azért, hogyha összevetjük ezt a régiós adatokkal, akkor azt látjuk, hogy Észtországban kb. 20%-os az inflációnak a szintje, tehát dupla, vagy több mint dupla akkora, mint Magyarországon. Törökországban 50% felett, Argentinában 50% felett, tehát ilyen szintek is vannak most a világban. De egyébként mind a V4-es országokon belül, mind a balti államokhoz képest Magyarországnak van a legkisebb inflációs mutatója.
Az, hogy ez az összevont inflációs mutató 9,5%-on áll, az nem jelenti azt, hogy egyébként az egyes termékcsoportokkal kapcsolatban is ezt a drágulási ütemet érzékeljük. Azért ugyancsak a KSH adatokból derül ki, hogy olyan napi fogyasztási termékeknek az ára, mint például a kenyér és a baromfi hús 30% körüli mértékben emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, a sajti 29%-kal emelkedett, de nem akarom ezt végig sorolni. Tehát, hogy azok, akik bevásárolunk, azok ennél lényegesen nagyobb áremelkedési mértéket érzünk, és egyébként ez derül ki a GKI legfrissebb adat sorából is, hogy az érzékelt infláció ennél magasabb Magyarországon, a várt inflációs ráta pedig még inkább, tehát pesszimisták a magyarok azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakulnak az árak. Ezt mi befolyásolja ön szerint?
Nem csak a magyarok, mindenki, így van ugyanezzel a kérdéssel. Azt kell látni, hogy amikor egy inflációs sok van, tehát megugrik az infláció szintje, nagyon magas a drágulásnak a mértéke, akkor az soha nem egyenletesen történik. Soha nem az van, hogy minden egyes árunak, hogyha mondjuk 9,8% az infláció szint, minden egyes árunak és szolgáltatásnak pontosan 9,8%-kal növekszik az ára. Van, aminek jobban növekszik, van, aminek sokkal jobban növekszik, van, akinek meg kevésbé növekszik az ára. És hát ugye emberek vagyunk, ez már a pszichológia vizére visz minket, de gyakorlatilag ugye mindenki azt jegyzi meg, ami a legmegdöbbentőbb, ami a legfurcsább, ami a legkiugróbb adat az összes többi adat közül, amit egyébként tapasztal. Tehát mire fogunk emlékezni, és a sportban ugyanígy egyébként. Sokszor emlékezünk arra, hogy milyen sikeres volt, mint egy kosárlabdázó, hogy minden dobása sikerült. Arra nem feltétlenül emlékszünk, mint egy átlagos napja volt, de amikor különleges napja volt, az megragad az emlékezetünkben. Ugyanez a helyzet az árak növekedésével is, amikor egy kiugró számot látunk, vagy kiugró növekedési ütemet tapasztalunk, az megragad bennünk, és nem feltétlenül jegyezzük azt meg, hogy eközben egyébként az elektronikai cikkeknek az ára az még ebben a környezetben is jóval kisebb ütemben növekszik, sőt nagyon sok esetben még csökken is. Tehát azért az átlagos inflációs szint az ezeknek az eredőjéből jön össze. Nyilván mindig vannak olyan áruk és szolgáltatások, amik ehhez képest kiugró ütemben növekednek, de az átlagos érték az, ami a napnak a végén a pénztárcánkat ne fogja terhelni, hiszen valóban sokkal gyorsabban emelkedik az ára bizonyos termékeknek, de szerencsére van a kosarunkban olyan termék is, aminek sokkal lassabban emelkedik az ára, vagy akár ugye az árstopp által rögzítve is lett az ára, ezért nem érzékelünk ott növekedést. Hogy milyen szinteken állhat ez meg, ez egy nagyon jó kérdés, alapvetően ugye a nagy kérdőjel, a nagy bizonytalansági faktor az a háború, illetve a háborúnak az egyéb hatásai. Most beszélhetünk akár az embargóról is, amit az EU éppen fontolgat. Ha ez bekövetkezne, az nyilván drasztikus mértékben emelni meg az árakat, hiszen ha más forrásból szeretnénk beszerezni az olajat és a gázt, akkor az csak sokkal drágábban lehetséges, ha egyáltalán, mert azért erről vannak tanulmányok, hogy nem biztos, hogy ez a mennyiség az rendelkezésre áll, amit hogy teljes mértékben ki tudjuk váltani.
Ezzel kapcsolatban bocsásson meg, hogy a szavába vágok, vannak esetleg bármiféle kalkulációk, hogyha beszerezhető a gáz, illetve az olaj, akkor az milyen mértékű inflációs megugrásokat eredményezhet, hogyha az embargót mégiscsak bevezetik a magyar tiltakozás ellenére?
Hát alapvetően egyet lehet mondani, hogy brutális, tehát nagyon magas. Tehát, hogy pontosan hány százalék, az nehéz megbecsülni, és igazából nem is az árhatás lesz itt, ami meg fogunk alapvetően érezni, hanem sokkal inkább az, hogy van-e egyáltalán olaj, van-e egyáltalán gáz. Hiszen egy olyan ország, akinek van tengerpartja, az elméletén megoldhatja azt, hogy tankerekkel akár olajat, akár cseppfolyósított gázt azt importál az országba. Nyilván kérdés az, hogy mennyire tudja ezt eljutatni országon belül oda, ahol konkrétan erre szükség van, de mondjuk a tengerparti kapacitása, hogyha van ilyen neki, akkor az elvileg korlátlan mennyiség importot lehetővé tesz. Nekünk nincs ilyen. Tehát ugye Magyarország, amit megtett, az, hogy nekünk van csatlakozónk majdnem minden ország felé, tehát ha valaki, a szomszédos országok azok eljutatják a gázt a magyar határig, akkor meg tudjuk venni, de nekünk nincs olyan széles skálája a lehetőségeinknek, mint egy tengerparti ország, aki gyakorlatilag bárkitől vásárolhat, aki be tudja rakni egy tankerbe az olajat vagy a gáz. Tehát a nagy kérdés az, hogy el fog-e tudni jutni Magyarországra az olaj vagy a gáz, hogyha nem Oroszországon keresztül jön, és ha nem tud eljutni, akkor nem az lesz a nagy problémánk, hogy megnőtt az ára, az lesz a probléma, hogy nem lesz gyakorlatilag.
Erről a kérdésről majd a későbbiekben fogunk még beszélgetni energetikai szakértőkkel, viszont maradjunk még egy nagyon rövid ideig a számoknál. Ez az inflációs adat, ez ugye generál kamatemeléseket és a Magyar Nemzeti Bank részéről, ami azért hat úgy a betétekre, mint a hitelekre. Ön hogy látja, nagyon erőteljes terheket rak-e a jelenlegi hitelfelvevőkre az inflációs spirál? Állnak a hatása?
Ez, hát nyilván az infláció emelkedése, ahogy pontosan tökéletesen mondta, az arra ösztönzi a jegybankokat, hogy megemeljék a kamatot, így tudnak ők küzdeni az infláció ellen, és ilyen szempontból Magyarország az gyakorlatilag az egész európai térségben az élenjárónak tekinthető, hiszen hogyha megnézzük, hogy az elmúlt egy évben mennyit emelkedtek a kamatok, akkor nálunk körülbelül 5%-ot emelkedett a kamatnak a szintje. Ez a legmagasabb, tehát a cseheknél, a lengyeleknél és még a románoknál volt emelés, de nálunk kisebb mértékű emelés, és a kamatok is egyébként alacsonyabban állnak, mint nálunk. Viszont ugye az Európai Unió, és ugye beszéltünk arról, hogy Észtországban 20%-os infláció van, ugye Észtországnak eurója van, az Európai Központi Bank 0%-on tartja a kamatot gyakorlatilag amióta az elmúlt pár évben folyamatosan, tehát nem történik lépés, nem történik ellenintézkedés az inflációnak a megfékezésére, míg nálunk egyébként történik. Tehát infláció szempontból a Magyar Nemzeti Bank a lépései azok maximálisan üdvözlendőek és helyesek. Ez segít abban egyébként, hogy a mi inflációs mutatónk az ne legyen annyira drasztikus, annyira drámai, mint a régiós értékek. Másik oldalon valóban ugye ez a kamatokra is hathat. Ugye alapvetően azért a Nemzeti Banknak már évek óta, és ez még a Covid-válság előtt is így volt, az volt a kommunikációnak egy nagyon fontos eleme, hogy aki hitelt vesz föl, az fixálja a kamatot. Tehát rögzítse a kamatot, lehetőleg a teljes futam idejére a hitelnek. Aki ezt a tanácsot ezt követte, annak a kamatfizetésére nincsen semmilyen hatással a kamatemelés, hiszen az ő kamata az gyakorlatilag le lett rögzítve. Itt több megoldás van, vannak az egész futamidőre rögzítette, van, aki csak 10 évre, vagy 20 évre, vagy 5 évre rögzítette a kamatokat. Nyilván ameddig a kamatperiódusnál tart, addig a kamatemelés nem lesz hatással az ő törlesztési, kamatfizetési mértékére. Amikor ez lejár, az a kérdés, hogy akkor éppen milyen szinten lesznek a kamatok. Reménykedhetünk akár abban is, hogy ezt az inflációs helyzetet ezt viszonylag gyorsan megoldjuk. Egyébként ebben egyébként kicsit pessimista vagyok, de mondjuk, hogyha valakinek egy 10 éves kamatperiódusa van, azt gondolom, hogy 10 év alatt azért nagy az esély annak, hogy már nem ez az inflációs környezet lesz, és ez ugye azt okozza, hogy nem ez a kamatkörnyezet lesz. Tehát akinek hosszú időre fixálva van a kamat költsége, a kamat szintje, annak az esetében ez nem akkora probléma. Akinek nincs fixálva, ott nyilván ez egy kamatnövekedést és fizetési kötelezettségnövekedést fog magával hozni.
Úgy gondolom, hogy az infláció és vonzatai még nagyon sok témát fognak adni a következő napokban, sajnos hetekben, hónapokban is. Most Sebestyén Gézának, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyi vezetőjének köszönöm, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait és a gondolatait. Viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Közösséget építünk.